van, szeretett testvéreim, mindannyiunknak van egy neve. Ezt a nevet kaptuk a szüleinktől, a családnevet a családtól, a keresztnevet sok esetben a szülők megbeszélik, hogy milyen nevet akarnak adni a gyermeküknek, és hát ezt a nevet kapja majd a névadáskor, vagy pedig a kereszteléskor. Azután pedig ezzel a nevünkkel, a szüleinktől kapott nevünkkel válunk egy közösségnek az ismert tagjává. A közösség is ad néha nevet, becenevet vagy gújnevet, amit vagy fölvállalunk, vagy tiltakozunk ellene, de mindenképpen ezek a nevek, amit a közösség ad, valamit elárulnak belőlünk. A Talmud azt mondja, hogy minden embernek három neve van, egyet kap a szüleitől, egyet kap a kortársaktól, és egyet kap az utókortól. Amikor ezt olvastam, akkor éppen Szent József személye jutott eszembe, mert csak ugyan talál rá, ő a szüleitől a József nevet kapta, a kortársak úgy hívták, hogy az Ács, és a Szentírás megörökíti azt, amiként az utókor vélekedett róla, és az így hangzik, hogy igaz ember. Valakit néven szólítani azt jelenti, hogy az illető nem idegen számunkra, van valami személyes kapcsolatunk, van valami közünk egymáshoz. A névadás személyazonosságot nyújt, nem csak megkülönböztető eszköz a többi egyénnel szemben. A Teremtés könyvének a leírásából azt is megtudjuk, kedves testvérek, hogy a teremtéskor Isten adott nevet a dolgoknak. De aztán később megengedte, hogy az ember is megnevezze tárgyait, eszközeit. Ez bibliai összefüggésben azt jelenti, hogy aki valaminek nevet ad, az egy picikét uralkodik is rajta, mint egy magáévá teszi őt. Utalnék arra a csodálatos dologra, amikor Jézus találkozik Péterrel, azaz Simonnal, és megváltoztatja a nevét, azt mondja, te Simon vagy, azaz Péter, és erre a sziklára építem egyházamat. Tehát Jézus lefoglalja Pétert önmaga számára. De azt is megtudjuk a kivonulás könyvéből, hogy Isten nem csak nevet adott, hanem neki is van neve. Ezzel kapcsolatban olvastunk a mai első olvasmányban egy annyira közismert, szerintem talán a legközismertebb ószövetségi részletet a protoevangélium után, amelyben a küldetés fölvállaló Mózes azt kérdi az Úrtól, rendben, visszamegyek én a néphez, és elmondom, hogy te küldtél engem, de ha meg fogják kérdezni, hogy mi a neved, mit válaszoljak? És akkor az égő csipkebokorból az Úr a következőket mondja. Én vagyok, aki vagyok. Jávé, atyáitok istene, Ábrahám istene, Izsák istene, Jákób istene küldött hozzátok. Ez az én nevem minden időben. Így kell neveznetek engem, nemzedékről nemzedékre. Kávéló testvérek, ez az égő csipkebokor jelenetében Mózes számára és Mózesen keresztül az egész választott nép számára kinyilvánított név több mint 6700-szor fordul elő a Bibliában. Olyan érdekes, hogy van egy olyan könyvünk, az Eszter könyve, amelyben egyszer sem fordul elő. Istennek ez a neve, de ez csak mondjuk kuriózum. A sémi, a szemita világban a név a lényeget fejezi ki. A latin mondás is sugal valamit ebből, amikor azt mondja, hogy nomen est omen. A név maga az ember. És oda is figyeltek arra a sémi világban, hogy olyan nevet adjanak az embernek, ami valamilyen formában meghatározza őt. Nos, Isten önmagának adta a nevet, és ugyanakkor nevének a magyarázatát is megadta. Én vagyok, aki vagyok, Jávé. A filozófia oldaláról próbálnunk megközelíteni, bár ez nekem nem kenyerem, akkor azt lehetne mondani, hogy Isten olyan ontológiai ősvalóság, aki előtt nem volt semmi, ő maga a lét, és aki után sem lesz semmi, de ezért úgy gondolom, hogy roppant elvontnak tűnhet. Ám Isten miután tudtára adta az ő nevét, és elmondta, hogy így kell őt hívni, azt is tudtára adta a választott név fiainak, hogy az ő nevét káromlással, hamis esküvel, bálványimádással nem szabad beszennyezni. Ezért aztán a választott népnek a fiai óvatosságból meg is tiltották Isten nevének a kiejtését, helyette az Adonai, Uram megnevezést használták. Istennek a nevét a főpap számára engedték meg kiejteni évente egyszer, az engesztelés napján, amikor bement a szentek szentjébe, a függöny mögé, ahol a leölt áldozatnak a vérével meghintette a frigyládát, a frigyszekrényt, és akkor elsutotta egyszer halkan, Jávé, a mi Istenünk, a mi Urunk. Az óvatosság oda vezetett, hogy amikor leírták a Szent Négybetűt, a tetragrammát, a JHVH-t, azt tudni kell, hogy a héber nyelven mással hangzókat írnak, a magánhangzókat alápontozzák, akkor óvatosságból a Szent tetragramma alá, a Jávé mással hangzók alá az Adonai magánhangzói tették, és ebből kerekedett aztán az a teljesen tudománytalan és buta félreolvasás, amit a mai napig jehovista testvéreink szajkóznak, de teljesen tudománytalan az egész, hogy ők Jehovának akarják kiejteni. Hát az Adonájnak a magánhangzóit olvassák a Jávé mással hangzók alá, ami egy abszurdum nyelvészetileg, akármilyen komoly sémi nyelveket tudó embert meg lehet e tekintetben kérdezni. Tehát Mózesig, amíg Mózes meg nem tudta magától az Úrtól, hogy mi az Úrnak, ami Istenünknek a neve, addig ez nem volt ismeretes. De hát a pátriárkák is megszólították Istent, akkor az a kérdés, hogy ők milyen néven szólították meg. Nos, hitünk szent könyvében, a Bibliában találkozunk Istennek más neveivel is. Tudjuk például azt, hogy a pátriárkák így szólították, hogy El Shaddai, az él mindig az Istent jelenti. Ennek a jelentését a Septuaginta mindenhatóval fordítja. Tehát nem azt mondták, hogy Jávé, hanem azt mondták El Shaddai, ami azt jelenti a mindenható Isten. De nevezték őt El Meleknek is, királynak, hisz ő volt a választott népnek a királya. És itt az égőcsipkábokor jelenetében Mózesnek azt adja az Úr tudtára, amikor azt mondja, hogy én vagyok Ábrahám, Izsák és Jákob istene, hogy bármilyen néven is szólították, El Shaddai, vagy Adonai, vagy Melek néven szólították is a pátriárkák istenüket, ugyanazt az Isten szólították meg, aki most Jávé néven önmagát Mózesnek kinyilatkoztatja. De hogy teljes legyen a kép, még azt is elmondom kedves testvéreimnek, hogy a választott népnek a tagjai még más neveken is szólították az Istent, főleg a pátriárkák korában. Mondták El Elyonnak, ami azt jelenti a magasságbeli. Mi is használjuk ezt a kifejezést. Nevezték El Beritnek, a Beretit Berit az szövetséget jelent, a szövetség Istenének, ami teljesen födi a valóságot. Vagy nevezték Él Olámnak, örökkévaló Istennek is. Attól időtől kezdve, amikor a Szent Sátorban lévő fényládát elkezdték vinni a csatamezőre is, hogy a választott nép közel érezze magához az ő Istenét, akkortól kezdve kezdték nevezni Jahvé Szebaotnak is, Jahvé a seregek ura, seregek istene. De nevezték csak szentnek is, hogy Ezékiel prófétánál a háromszor szentnek nevezték fönségesnek is. Most nyilvánvaló gondolom, kedves testvéreim közül többen elgondolkodtak azon, hogy miért is beszél nekünk erről a pap? Miért mondja ezeket a dolgokat? Egyrészt azért, hogy ismeret anyagunkat is tágítsuk, fejlesszük, hisz a Biblia csodálatos dolog, csodálatos dolgokat mond el nekünk, és jó, ha mi ezeket tudjuk. Másrészt pedig azért, mert ha elgondolkodunk Isten neveinek a mélységén, és ezeknek a tükrében magunkra reflektálunk, ezeknek a tükrében, neveknek a tükrében magunkat nézzük, akkor megtanuljuk ebből, megtudhatjuk ebből, hogy kik is vagyunk, hol a mi helyünk, és mekkorák vagyunk mi emberek, akik néha olyan nagynak, olyan óriásnak, olyan erősnek tudjuk magunkat. Mert ha éppen az Isten neveknek a tükrében elgondolkozok Isten nagyságán, akkor egészen biztos, hogy eszembe fog jutni saját kicsinységem. Ha Isten neveinek a tükrében elgondolkodok Istennek a szentségén, akkor egészen biztos, hogy ha van bennem alázat, akkor eszembe jutnak saját gyallóságaim, bűneim, elesett voltom. Arra gondolok, hogy Isten örökké való, akkor elgondolkodhatok azon, hogy mi az én két számjeggyel leírható életem az örökké valósághoz képest. Majdnem semmi. Hogyha elgondolkodok Isten végtelenségén, ami a neveiben tükröződik, akkor a saját végességem juthat eszembe. És ugyanakkor jó tudni azt is, hogy az összehasonlítás nem félelmet akar szülni bennünk. Nem azt akarja, hogy féljünk és rettegjünk, ellenkezőleg a próféták újra és újra elmondják, és az újszövetségi szentírásban pedig világosan le van írva, hogy az Isten a szeretet Istene. Ha választott nép időnként félt is tőle, de mindenféleképpen a szeretet Istene, és Jahvé, aki az égő csipkebokorban szólt Mózeshez, ő atya. Jézus Krisztus atya, mindannyiunknak az atya. Ő a szeretetnek az Istene. Ő mindannyiunkat szerető és szeretni akaró Isten. Újra jön egy kérdés, hogy akkor hogy is állunk az evangéliumban leírtakkal, illetve az annak a mentén szemünk előtt zajló történelmi eseményekkel, vagy éppen tragédiákkal, amikről a médiában naprakészen értesülünk. Hogy is van akkor a szeretet Istene és ezek? Nos, kedves testvérek, itt nagyon, de nagyon alaposan kell distingválni, tisztázni a dolgot. Ugyanis gyerekes és naív hitre val az emberi hibákat, az emberi túlkapásokat, az emberi múlasztásokat, az emberi bűnöket Isten nyakába varni. Isten minden egyes embert szabad akarattal áldott meg, szabad akarattal ajándékozott meg. Amikor az a terrorista fegyvert fog és valahol belelő a tömegbe, amikor valaki nem úgy végzi el a kötelességét, tegyük fel egy autó fékrendszerénél, hogy ezt el kellene végeznie, és abból tragédia következik, ezt nem lehet Isten nyakába varni, ez egyszerűen emberi mulasztás, emberi bűn, vagy éppen gonosz tett. És ha a társadalom így alakul, hogy egyre inkább kiszorítjuk Istent a társadalomból, és egyre több ember lesz olyan, aki nem tudja azt, hogy ő felelősséggel tartozik mindennapi munkájáért, akikből hiányzik az etikai, erkölcsi tartás, és ennek aztán lesznek következményei, az akkor egészen biztos, hogy nem Isten nyakába varható, hanem mi emberek produkáljuk ezeket a tragédiákat, ezeket a bűnöket, amelyeket, mert szabad akaratról van szó, mi hajtunk végre, és Isten mindössze csak tudomásul veszi. De, és itt a nagybőjti üzenet az egészben, mond Jézus a végének példabeszédet a terméketlen fügefáról. Ott azt mondja, hogy 3 éve kijárok termést szedni, akkor itt már egy eléggé öreg fáról van szó, mert tudni kell azt, hogy 3 évig nem volt szabad születelni a fügefáról. A 4. évnek a termése az Istent illette, az 5. évnek a termését lehetett csak az embernek a maga javára leszednie az ószövetségi törvények értelmében. Ez a fa, ha már 3 éve kijár, akkor legalább 8 éves fa. És még mindig nem terem. És a vincellér újabb évet koldul ki a gazdától, udvarol ki. Ez mindegy mutatja, hogy Isten mennyire türelmes, mennyire jó, mennyire várja a mi megtérésünket. Mennyire azt akarja, hogy életünknek a fája meghozza a maga termését. Mert hát a szerető Isten tulajdonképpen ezért hívott bennünket létbe. Mit vigyünk magunkkal? Hát legelőször az, kedves testvérek, hogy Istennek van neve. És ezt a nevet tisztelettel, alázattal, gyalló voltunk tudatába ejtsük ki, mint egy imádkozva. Másodszor, amikor tragédiákról hallunk, akkor ne Istent okoljuk, hanem nézzük meg annak az emberi gyökereit, az emberi indítatásait. Mesélte egy plébános, hogy egy ilyen autóbaleset után, ahol itas volt a vezető, a feleség úgy jajveszéket a temetésen, hogy hol volt az Isten. Akkor ő nem mondott semmit neki, nyilván nem akarta a közösség előtt leégetni, de aztán pár nap múlva meglátogatta és elmondta a feleségnek, hogy nem az Isten adta a kezébe a poharat, de ő nagyon elszégyelte magát, hogy hova kapatta. Tehát amikor mi vagyunk az okai a dolgoknak, vagy emberi mulasztás, akkor ismétlem azt nem varhatjuk az Istennek a nyakába, semmi szín alatt. És a 3. gondolat, kaptuk ezt a nagy böjtöt életünknek nagy esélyeként, hogy megváltozzunk, hogy megtérjünk, hogy életünk termést hozzon, mert ezt várja tőlünk a szerető Atya. Amen.